1989-ben, amikor már megkaptuk a kék útlevelet és lehetett nyugatra indulni, akkor egy barátommal elindultunk Görögország fele, és annyira megtetszett ott az a utazási stílus, az a stoppolás, nomádolás, hogy valahogy így ragadtam, és egyre többet akartam utazni.
Aztán ebből lett egy hosszabb, folyamatos utazás is.
Én igazából csak egy évre indultam, aztán valahogy mindig meghosszabbodott
Ez
egy
mikor
évvel.
volt?
2003 nyarán úgy döntöttem, hogy nekivágok egy ilyen dél-kelet-ázsiai kalandnak.
Végig stoppal?
Óceánok között nem lehet stoppolni olyan könnyen, pontosabban lehet hajót is stoppolni, országokon belül vagy kontinenseken belül már csak stoppal. Tehát ugyanígy Ausztráliába eltöltöttem időket, Dél-Kelet-Ázsiába, tehát volt úgy, hogy innen Magyarországról kistoppoltam Kazasztánig, az, hogy valaki 9 évig utazzon egy folytába, azért az elég hosszú idő, ilyen nincs. Jó részt ilyen egyedüli műfaj vagyok.
Általában mennyi idő után állnak meg az autósok, és kik veszik fel? Férfiak, nők, fiatalok, idősebbek, vagy ez teljesen változó?
A szegényebbek sokkal jobban fölvesznek. A gazdag embereknek van mit veszíteniük. Tehát, hogy hú, hát valaki majd engem kirabol. Viszont azoknak, akiknek semmiük nincs gyakorlatilag, akik értik azt, hogy a túlélés kulcsa, hogy ezekben a szegény társadalmakban a kooperáció, tehát hogy egymást segítsük. És a stoppolás gyakorlatilag erről szól, hogy most van hely a kocsimba, akkor miért nem vegyelek téged föl? Vagy van, aki azért vesz föl, hogy elalszik a hosszú út alatt, és akkor valakivel tud beszélgetni. Ausztráliában például volt olyan, hogy megállt a kocsi, letekeri az ablakot, kérdezi, hogy van jogosítványod? No, persze van. Na, akkor gyere, és akkor beültem a volán mögé, és szépen elővette a rekesz sörét, és elkezdett sörözni. És gyakorlatilag hazavittem. Volt, hogy busz tetejére vesznek föl. Iránba például, hogyha a rendőr észrevesz, hogy stoppolok, akkor megállítja nekem a éppen arra közlekedő menetrendszerű buszt, és ingyen föltesz oda. Már volt, hogy stoppoltam a mamámmal.
Hol?
Hát Burmában, meg Tájföldön. Megállt egy ilyen pickup, és kérdeztem, na jössz, és akkor végül beült ő is, és akkor ott együtt lobogott a hajunk, és így büszke voltam édesanyámra, hogy 67 évesen ezt bevállalta. Nyilván olyan is van, amikor 6-7 órát vár az ember, főleg olyan helyeken, ahol kevesebb a forgalom. Namíbiába, pont amikor a busmanokhoz mentem, ott tényleg naponta vagy 3 autó megy. Legnagyobb ilyen kontraszt talán utazásnál az volt, hogy Olaszországba, Dél-Olaszországba egy homoszexuális vett föl, és nyilván hát próbálkozik így verbálisan, én mondom, hogy nem, semmi gond nincsen. Kiszálltam, kirakom a kezemet, rögtön megáll egy kocsi, beülök, hátranézek, és ő volt a olaszországi ortodox egyháznak a vezetője.
Jó váltás.
Elég nagy kontraszt volt így. Én mondjuk abban hiszek, hogy ha valakinél ott vagyok, akkor lehet igazán megismerni a családi struktúrát, a gondolkodásmódjukat. És nyilván egy hátizsákos független utazó, az arra megy, amerre éppen kedve van. Lehet, hogy ott te vagy az első turista, vagy első külföldi. Tehát nagyon érdekes ezt is látni, hogy milyen az, amikor az ember kapcsolatba lép olyanokkal, akik még nem láttak mondjuk fehér embert.
És akkor mit szóltak?
Afrikában kicsi gyerekek így jönnek oda, és húzogatják a lábszőrömet, mert nekik nincsen szőr a lábukon, és nekik milyen érdekes.
És akkor befogadták, tehát ott kapott szállást náluk?
Nagyon sokszor persze, hogyha Dél-Kelet-Ázsiában, akkor annyira büszkék rá, hogy fölvettek egy külföldit, hogy minden faluban megáll, ahol van ismerőse, körbe mutat, hogy hú, hát ez az én ismerősöm, és akkor jöttünk, akkor ott megteázunk, nem engednek el úgy, hogy ne lakjak náluk.
De van, ahol nem szabad stoppolni.
Hát nyilván konfliktusba kerül, főleg Amerikába, Kaliforniába 3-szor letartóztattak emiatt, de rendesen ilyen komoly akció volt, tehát tényleg a rendőrök megállnak, fegyvert rántanak, tarkóra kéz, lehasaltatnak, megbilincselnek, bedobnak a kocsiba, átvizsgálnak.
9 év alatt hány ország került sorra?
Én összesen 126 országba jártam, de előtte is már utaztam, tehát nem ez a 9 év alatt jött össze. Hát gyakorlatilag mindenhol az Antarktiszon kívül, nyilván az ott van a listámon, de hát ez is iszonyú drága. Aztán, hogyha valakinek van kedvet, persze velem utazni, az szintén.
Igen, ezt olvastam, hogy lehet csatlakozni.
Nagyon szívesen utazom családokkal is, aki úgy dönt, hogy nekik az jó, hogyha én leszervezem az útjukat, kicsit belülről is meg tudják ismerni azt a társadalmat. Nagyon fontos az utazásban a helyi körülmények megismerése, és be tudnak vállalni kényelmetlenséget azért, hogy helyi élményhez jussanak, tehát olyan szinten, hogy zötyög az út, hogy meleg van, hogy poros az út, nincsenek azok az európai körülmények, amiket elvárnak. Tehát ez nagyon fontos, mert az embereknek ez okozza a legtöbb csalódást, tehát ugyanazokat a komfortokat akarja, ugyanazt akarják enni, amit otthon, így ilyenkor nem is értem, hogy miért utazik, tehát miért nem marad otthon.
És mi volt a legextrémebb hely, ahol az a hátizsák lekerült a földre? Hát ugye itt nem szállodákról beszélünk.
Hát nekem nagyon sok kalandom volt. Afganisztánban alapvetően az a rendszer, hogyha az ember bemegy egy ilyen csájhanába, tehát hogy mondjuk egy karavánszeráj, ahol eszik, akkor, hogyha evett ott, akkor aludhatott. És akkor voltam egy ilyen helyen, és akkor egy nagy darab afgán akkor jött oda, rátette a kezét a lábamra, én meg visszatettem a kezét, újra rátette vissza, és akkor gyorsan elpakoltam és elmentem. Így ott a homoszexualitás egy teljesen alap. A fiatal egyedülálló fiú az nekik egy szexpartner, ugyebár, mert nőhöz jutni azért elég nehéz Afganisztánba.
Amikor az ember utazik, akkor millió emléket gyűjt össze, de hát nyilván ezek a hátizsákban nem fértek bele. Egyáltalán gyűjtött ilyen tárgyi emlékeket?
Népművészeti termékeket, tehát főleg ilyeneket gyűjtök, de hosszú útnál nem lehet sajnos. Most éppen a mostani közép-ázsiai utamról ezeket a üzbék, meg tadzsik sapkákat hoztam. Mert ez kicsi helyen elfér, ugye ezt könnyen lehet.
Ez filc, vagy nem ez? Vagy mi
nem
van?
Ez.
És ezek a kazetták hangok az adott országokból? Rá van írva Madagaszkár,
hát ezek népzenék,
Marokkó.
Tehát én jártam diktafonnal, és amikor ilyen törzseknél voltam, fölvettem mondjuk az éneküket. Busmaloknál például aki érdekes volt, találkoztam a Istenek a fejükre estek című filmnek a főszereplőjének az unokájával. A mamája népi énekeket még tudott, és akkor ő vele ráénekeltettem egy MP3-ra.
És a magyar népzene is eljutott egyébként így a törzsekhez akár?
Pontosan, tehát, hogy én még régebben kazettával, aztán most már CD-vel, most már legutóbb MP3-akon viszek magyar népzenét, amikor vagyok ezeknél a családoknál, főzök nekik magyar ételt, és meglepő módon a világ nagyon sok részében, akkor azt mondom, hogy Magyarország, akkor rögtön így tudnak asszociálni rá.
Mire? Gondolom a gulyásra.
Ez egyik a gulyás, igen, de mondjuk Puskásnak sokkal nagyobb a neve. Nekem a legmegdöbbentőbb történet, ez talán Szikkimbe volt, ez ott Észak-Kelet Indiába, tibeti buddhista a kultúra, és beszélgettem szerzetes gyerekekkel, és amikor mondtam, hogy Magyarországról jöttem, akkor fölkapta a fejét, hogy fú, hát akkor az aranycsapat, akkor, hogy ott van Puskás, Grosics, és még felsorolt vagy 4-5 focistát, akiket én hirtelen nem tudnám felsorolni. És akkor ezen fölbuzdulva, hogy hú, hát ezek milyen tájékozottak, akkor megkérdezem, hogy milyen csoportjai vannak a tibeti buddhizmusnak, és összesen csak 2 tudott felsorolni a rengetegből.
És hogyan, miért ért véget éppen 9 év után ez a hosszú út?
Már elég volt, picit már belefáradtam, 9 év utonlevés, az nagyon sok energiát kivesz az emberből, illetve le is kell ülnöm ahhoz, hogy ezeket földolgozzam, ezeket a tapasztalatokat, valahogy ezt formába öntsem. Próbálom ezeket egyelőre megosztani, a diavetítéseken szintén inspirálni embereket, hogy utazzanak, hogy milyen módon utazzanak, vagy hogyan lássák a világot.
Megkerülhetetlen a kérdés, hogy hogyan lehet ezt anyagilag bírni.
Útközben mindig akad ilyen alkalmi munka, gyümölcsszedés, házépítés, apró bevételek vannak, de hát alapvetően az ember, ha stoppal utazik és nomádol, akkor igazából csak a táplálékra kell költeni, 3-5 dollárból naponta kijön. Ezt is meg kell tanulni az embereknek, hogy az utazás az nem feltétlen csak sok pénzzel kivitelezhető. Tehát nyilván, hogyha ugyanazt a komfortfogot akarjuk Afrikába, mint itt, arra napi 200-300 dollárt rá kell szánni, mert csak a egyszerű szállás, ami már nem csótányos, az 100 dollárba fog kerülni. Hogyha az ember ezekről le tud mondani az élményért cserébe, az emberi kontaktusért cserébe, akkor gyakorlatilag csak táplálékra kell költenie.
Ez, amiben megváltoztatta az utazás.
Nekem az utazás így a határaimról is szól. Hú, hát föl tudok-e gyalogolni 6000 méteres hegyre? Kiderült, hogy igen, tudok éhezni akár, tudok szomjazni, el tudom viselni a meleget, tudok aludni 0 fokba a rossz hálózsákomba. Rájöttem, hogy ilyen módon egyre szabadabb vagyok. Egyéválok a környezetemmel, mint stoppos, autostoppos, azzal is tudok szembesülni, hogy még mindig vannak jó emberek. Nem a körülmények tesznek boldoggá, vagy boldogtalanná, hanem hogy te hogy látod a körülményeket. Mindig azt hiszük, hogy nekünk több kell, és attól leszünk boldogabb, hogyha több lesz nekünk.
De ez fontos látni azokat az országokat, ahol kevesebből élnek, nem?
Nyilván.
Tehát az segít ebben megérteni.
Indiába, vagy Ázsiába, vagy bárhol, Afrikába is látni hihetetlen boldog családokat, és tényleg minden nap a bab rizs menüjük van. De van szeretet. Nyilván ott is akkor kezdődik el a szenvedés, amikor bekerül a televízió, bekerül az áram, tehát látják, hogy hogyan is lehetne élni. Ezt a frusztrációt mi exportáljuk ezekbe az országokba. Holott nekünk kéne onnan importálni azt a megelégedettséget, vagy boldogság faktorokat, ami a létünk alapja szerintem. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket én az utazás során megtanultam, és szeretném a saját életembe majd kamatoztatni.